Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adásban politikáról, gazdaságról és sportról lesz szó. Elsőként beszámolunk arról, hogy milyen esélyei vannak Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozásra. Két szakértőt kérdezünk a témában, annak apropóján, hogy a német külügyminiszter Annalena Baerbock Kijevbe utazott, és ott kijelentette, Ukrajnának az Európai Unióban a helye. Majd a nemrég zárult nyári futball átigazolási szezon kapcsán kérdezzük a sportközgazdást arról, hogy az igencsak szép számú európai klasszis futballistát leigazoló Szaúd-Arábia bajnoksága mennyire jelenthet konkurenciát hosszabb távon a top európai ligák számára.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kezdjünk azzal, hogy az Európai Uniónak gazdaságilag lenne előnyös Ukrajna EU-s csatlakozása, míg Magyarországnak politikailag is. A csatlakozási folyamat feltételei a kárpátaljai magyarságot is érintik. Többi közt a nyelvkérdés tisztázása nélkül pedig nem folytatódhat a szomszédos ország beléptetése a 27 tagállam mellé, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetője szerint hosszú évekbe telhet az uniós feltételek teljesítése, de amíg tart a háború, ez nem történhet meg. Somodi Evelin interjú összeállításában elsőként Demko Attilát, az MCC biztonságpolitikai szakértőjét kérdezte.
Ismét aktuálissá vált Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. Egyrészt a napokban a német külügyminiszter tett erre utalást, aki már negyedik alkalommal járt Kijevben, és arról beszélt, hogy ezt sürgősen napirendre kell helyezni, nem lehet elmenni emellett a kérdés mellett, illetve egy friss információ szerint, ugyanis Ukrajnának van egy uniós csatlakozásért felelős miniszterelnök helyettese, aki most bejelentette, hogy Ukrajna kész engedményeket tenni egy magyar politikai oldal szempontjából is kulcskérdés tekintetében ezek a kisebbségi jogok, azon belül is konkrétan arról van szó, hogy az ukrajnai kisebbségek anyanyelvi oktatásának ügyében hajlandó lenne a szomszédos ország engedményeket tenni. Mindezek tükrében, ugye ez csak néhány feltétel egyike, amit említettem, hogy áll most az ukrajnai csatlakozás kérdése esetlegesen Ukrajna oldaláról?
Ukrajna ugye tavaly nyújtotta be a csatlakozási kérelmét a háború elindulása után, és az Európai Unió részéről egy pozitív válasz érkezett, tehát Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa. Ugyanakkor számos feltételt kell már a tárgyalások megindulásához is, tehát a fejezetek megnyitásához is teljesíteni. Ezek egyike a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos ukrán törvénykezés, ami nem csak a magyarok számára elfogadhatatlan jelen formájában, hanem például Románia számára is. Tehát azt ki kell emelni, hogy nem csak Magyarországnak vannak aggályai, meg a magyar nemzeti kisebbségnek vannak aggályai, hanem más országoknak is, és ez mindenképpen egy fontos pont, ahol Ukrajnának előrelépést kell elérnie. Nagyon fontos pont a korrupció kérdésköre, ami láthatóan a háborús helyzetben sem javult, tehát nagyon sok korrupciós ügy van jelenleg is Ukrajnában, de ezen kívül még vannak más nagyon fontos pontok is, a tárgyalások megkezdéséig, és akkor utána fejezetenként kell majd végigmenni, itt 35 fejezetről van szó, ahogy Magyarországnak is, mert minden csatlakozó országnak rengeteg joganyagot kell majd Ukrajnának átvennie, és nagyon-nagyon sok feltételt kell teljesíteni. Felmerült az, hogy Ukrajna kapjon kivételes bánásmódot, de azért ezt nagyon nehezen lehet a való életben megvalósítani, illetve hát még az egy nagyon nagy probléma, hogy a háború az nem, hogy nem ért véget, de nem is látszik, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy ez a háború lezárult. Tehát mindenképpen pozitív, hogy Ukrajna elindult az Európai Unió irányába, ez pozitív nekünk magyaroknak is, hiszen így Ukrajna rá fog kényszerülni, hogy változtasson azokon a törvényeken, vagy remélhetőleg rá fog kényszerülni, amelyek súlyosan korlátozzák a kárpátaljai magyarságnak a jogait, de az út az nagyon hosszú. Tehát Magyarország is, ugye nem álltuk háborúban, Magyarország is, más országok is egészen más, sokkal jobb helyzetben évtizednyi időt vártak, mire beléphettek az EU-ba. Mások már több mint egy évtizede várnak, van, aki ugye Törökország már jóval régebben vár a tagságra. Tehát azt mondanám, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, valószínűleg évtizedes folyamat. Nagyban függ, hogy a háború mikor és milyen feltételek mellett ér véget. Minél gyorsabban, annál gyorsabban juthat be Ukrajna az EU-ba, de semmiképpen sem lesz egy villámgyors folyamat.
Ugye ezeket a feltételeket egy 7 pontos reformcsomagban állította össze az Európai Bizottság, és a sajtószabadság, illetve az igazságügy megreformálása azok a kérdések, amiket már úgymond teljesített az ország. A fennálló kérdések, mint a pénzmosás elleni jogszabályok, vagy korrupcióellenes reformok, illetve amiket ön is említett, mi látszik most a legtávolabbi célnak, ami teljesülhet Ukrajna esetében?
Mindenképpen nagyon nehéz feladat a korrupció elleni harc Ukrajnában, hiszen sok évtizedes bejáratott szokások vannak. Érdemes Zelenszky elnöknek a korábbi karrierjéből a sorozatát megnézni ebben az ügyben, hogy a korrupció tényleg a mindennapi élet része volt, és sajnos úgy tűnik, hogy még az is, tehát ez egy rendkívül nehéz feladat, de attól tartok, hogy nem lesz egyszerű megállapodni a kisebbségi kérdésekben sem, hiszen Ukrajna 2014 után, részben persze az orosz agressziótól félve, de nagyon kemény, minden korlátozó nyelvi és oktatási törvényeket hozott, és az ukrán közvélemény nem érti, hogy ezzel mi a gond, vagy legalábbis sok ukrán nem érti. Tehát az ukrán kormánynak sem könnyű engedményeket tennie, de Magyarország, illetve Románia sem akar nagy engedményeket tenni. Mindenképpen nehéz tárgyalásokra fog sor kerülni.
Napirenden van egyébként még Európai Uniós szinten az enyhítés kérdése. Ugye ezt is említette korábban, hogy volt szó arról, hogy mivel háborúdul az országban, emiatt enyhítik bizonyos feltételeket velük szemben.
Politikai kérdések, hogy valamit tud-e az Európai Unió enyhíteni. Én nem látom azt, hogy erre nagy lehetőség lenne, hiszen akkor egy ország úgy kerülne be az Európai Unióba, hogy nem teljesítette az összes feltételt. Az más kérdés, hogy beszélni lehet erről, tehát biztatni lehet az ukránokat, ilyen jellegű nyilatkozatokat lehet tenni, de kikerülni a folyamatot, egy olyan folyamatot, aminek már megvan a maga szabályrendszere, vagy nagyon lerövidíteni, az szerintem nem lehetséges. Az biztos, hogy jó indulatúan fognak Ukrajnához állni brüsszeli részről, de a jó indulat az nem jelenti a teljes engedékenységet, és ahogy mondtam, rendkívül nagy megoldandó problémák vannak Ukrajnában.
A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyvezetőjével, Demko Attillával beszélgettem. Arról, hogy a háború milyen tekintetben szabhat gátat az Európai Uniós csatlakozásnak, illetve a gazdasági szövetségnek milyen céljait szolgálhatja a folyamat felgyorsítása, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit kérdeztem. Egyetértesz-e azzal, hogy amíg nincs vége a háborúnak, addig nem lehet szó uniós csatlakozásról?
Én azt gondolom, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása egy legalább 10 éves folyamat, de lehet ennél hosszabb is, és azért alapvetően bízunk abban, hogy a háború korábban fog véget érni, mint hogy az uniós folyamat lezárulnak. Alapvetően egyetértek ezzel a kérdésfeltevése, amíg háború van, addig nem lehet szó Ukrajna-EU-s csatlakozásáról, de a kettő most jelenleg nem üti egymást, mert azok az előkészítő lépések, amelyeket Ukrajnának meg kell tenni az EU csatlakozáshoz, azok egyébként is olyan sok időt vesznek igénybe, hogy alapvetően addig tud haladni a lépések teljesítésével.
Nehéz megjósolni, hogy végződik a háború. Ugye vannak ezek a bizonyos szakadárterületek, egyes részeken már Oroszország választásokat is tartott saját vezetőivel. Hogy látod, lehet-e olyan vége a folyamatnak, ami ezt akár kiküszöbölheti? Ez a kérdés hogyan alakulhat a jövőben?
Ugye ez egy nagyon cseles kérdés, hogy vannak-e vitatott területek, vagy nem. De ugye Ukrajna esetében erről nem beszélhetünk, hiszen a nemzetközi jog és az ENSZ országai, az Európai Unió minden országa elismeri Ukrajna területi integritását, és azt mondja, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt lévő területek, ezek nem valamiféle ukrán igények, hanem ezek jelenleg is Ukrajna részét képezik, csak átmenetileg orosz megszállás alatt vannak. Beleértve a Krím-félszigetet is, tehát sem a nemzetközi jog, sem az Európai Uniós gyakorlatok nem ismerik el ezeket a területeket orosz területnek, tehát ilyen szempontból nincs egy jogi ellentét, és igazából a döntéshozók leginkább csak időkérdésének kezelik, hogy ezeket a területeket Ukrajna mikor kapja vissza, de területeknek a visszavétele nem feltétele az uniós csatlakozásnak. Az unió nem egy katonai szövetség, ott nincs katonai vetülete annak, hogy átmenetileg egy ország területének egy részét, hogy egy másik ország tartja megszállás alatt.
Kicsit szkeptikusnak hangozhat a kérdés, meg lehet, hogy túlmutat talán a beszélgetés keretein, de azt gondolom, hogy ha addig nem csatlakozhatnak, amíg tart a háború, vagy hát addig ez nem érhető el, akkor az EU által támasztott feltételek teljesítése tulajdonképpen milyen céllal történik most, hiszen úgy tűnhet, hogy egy háborús szituációban ez az ország számára is sokkal nehezebb most teljesíteni.
így van, itt beszélhetünk ilyen kettős dologról. Ukrajnának érdekében áll most minden lehetséges fronton gyorsítani az EU-s csatlakozást, hiszen az ország egy külső agresszió áldozata, az Európai Unió országainak a szimpátiáját kapta meg, és úgy érzik, hogy ez lehetőséget teremt számukra, hogy sokkal nagyobb ugrásokat megtéve sokkal gyorsabban csatlakozzanak az Európai Unióhoz, mint hogyha más helyzetben lennének. Azért vannak olyan országok, hogy jelenleg 7 tagjelölt ország van, amelyek az Európai Unió csatlakozásra várnak. Vannak országok, amelyek évtizedek óta, Törökország 1987-ben nyújtotta be a csatlakozását, ugye hivatalosan 1999-ben fogadták el Törökországot, mint tagjelölt országot, de vannak más országok is a Balkánon, amelyek a 2000-es évek eleje óta megkapták ezt a státuszt, de még mindig nem teljesítették az EU-s normákat. Az Európai Unió 8 ilyen lépcsőfokot határoz meg, amelyeket ugye teljesíteni kell, és Ukrajna jelenleg a 4. lépcsőfokon, hogy megkapták a tagjelölt státuszt. Ezután a következő lépcsőfok lenne, hogy az 5. lépcsőfok a harmonizáció az Európai Uniós jogszabályokkal és törvényekkel. Aztán a következő lépcsőfok lenne, hogy az ország elérje legalább minimum szintet a bizonyos gazdasági kritériumokban. A 7. lépcsőfok pedig egy referendumnak a megtartása lenne, és a 8. már konkrétan ugye az EU-ba lépés lenne. Tehát Ukrajna jelenleg a 4. lépcsőfokon helyezkedik el. Számos ország mindig a 4. lépcsőfokban vannak, például a Szerbia, amelyek már az 5. lépcsőfokban járnak. Tehát más országok esetében ez egy nagyon hosszú folyamat, amely éveket vagy évtizedeket ölel át. Ukrajna abban bízik, hogy az EU-s szimpátia lehetővé teszi, hogy esetleg felgyorsítsa ezt a folyamatot. De ugye azért mondtam, hogy ez egy kettős helyzet, mert valóban nehéz beszélni reformokról egy olyan országban, amely jelenleg mondjuk mellőzi a politikai versenyt, hogy bizonyos pártok be vannak tiltva háborús helyzet miatt, vagy háborús cenzúra van.
Az Európai Uniónak mennyire lehet célja itt Ukrajna csatlakozása? Ugye rengeteg támogatást adnak az elmúlt másfél évben az ország számára. Lehet-e ez esetleg egy szempont, hogy ezek valamilyen szinten megtérüljenek, nem feltétlenül anyagi értelemben, de mondjuk azáltal, hogy uniós ország lesz Ukrajna, majd szorosabb együttműködéseket lehet kötni, amik később akár persze gazdasági értelemben is megtérülnek.
A gazdasági értelemben mindenképpen ez egy pozitív előrelépés lenne az Európai Unió számára, ha Ukrajna csatlakozna. A politikai értelemben ez már megint csak egy nehéz kérdés, hiszen egy olyan ország kapna szavazati jogot az Európai Unión belül, amely nem biztos, hogy demokratikus fejlődését tekintve azon a szinten áll, mint más EU-s tagállamok. De gazdaságilag, ugye ne feledjük, hogy Oroszország után ez Európa második legnagyobb országa, az egyik legnagyobb lakossággal rendelkező ország, rendkívül jó mezőgazdasági feltételekkel. Nem beszélve arról a helyreállítási folyamatról, amely esetleg a háború után megkezdődhetne, és ahol ugye Európai Uniós cégek részt tudnának venni. Tehát ezek elsősorban gazdasági lehetőségek, és hogyha ilyen szemmel nézzük Ukrajna csatlakozását, akkor előnyt élvez. Magyarország számára ugye a kisebbségvédelem miatt lehet egy pozitív előrelépés, hiszen ami esetleg az Európai Unión kívül nem sikerült, tehát biztosítani a Kárpátalján élő magyaroknak a jogait, ez esetleg az Európai Uniós csatlakozás miatt sikerülhet.
Az elmúlt percekben az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendázsevszkijt hallották, Somodi Evelin összeállításában. Szaúd-Arábiában is lezárult a labdarúgó átigazolási piac, ezzel a jelentősebb bajnokságok közül már csak Törökországban van nyitva a transferablak, de már ott is csak péntekig. A rádiónknak nyilatkozó sportközgazdász elmondta, a mögöttünk hagyott átigazolási időszak legnagyobb szenzációja a Szaúdi Liga térnyerése volt. Szabados Gábor szerint ugyanakkor megfelelő belső futballbázis nélkül a Szaúdi Ligába szerződő sztárok csupán ország imázs építésre lesznek jók. A bajnokság színvonala sem gazdaságilag, sem pedig sportszakmailag nem érhet majd az európai topligák nyomába. A riporter Molnár Gábor.
A mögöttünk hagyott átigazolási időszak tükrében mondhatjuk azt, vagy túlzás azt azért kijelenteni, hogy egyfajta futballforradalom zajlik világszerte?
Forradalomnak azért talán túlzás nevezni. Az tény viszont, hogy az erőviszonyok egy kicsit kezdenek átalakulni. Abból a szempontból nem, hogy továbbra is az angol labdarúgó bajnokság, a Premier League dominálja a nemzetközi átigazolási piacot, jóval többet költenek, mint bármelyik másik liga. Ez eddig is így volt, most is így van, tehát ebben nincsen változás. Sőt, egyébként még azt is el kell mondani, hogy még az angol másodosztály, a Championship is egyébként ott van a legnagyobb költők között, tehát ilyen nagy az angol futballgazdasági ereje. Ami ugye az idei átigazolási időszakban váratlan volt, ami talán a sport követőknek a leginkább feltűnhetett, az a Szaúd-Arábiai bajnokságnak az előretörése. Konkrétan egyébként a Premier League után ők voltak a második legnagyobb költők, több pénzt költöttek el az átigazolási piacon, mint akár a francia, akár az olasz, akár a német bajnokság. Ez egy nagy változás, mert ilyen korábban nem volt, hogy egy Európán kívüli bajnokság ilyen mértékben betörjön erre a terepre. Ugye Kínának volt egy nagyon rövid időszaka, de ők sem költöttek ekkora összegeket egyetlen átigazolási időszakon belül. Forradalomnak viszont ezt azért nem nevezném, mert meg kell várni, hogy ennek mi lesz a hosszú távú kifutása, hogy ez most egy egyszeri indító befektetés, és utána akkor majd esetleg kevesebbet fognak költeni a szaudiak a következő átigazolási szezonokban, vagy ez még csak a kezdet, és akkor ennél még többet is akarnak. Pont az előbb említett Kína példája is figyelemre int, mert ott is ugye az történt, hogy nagyon nagy erőforrásokat mozgósítottak azért, hogy ismert játékosokat igazoljanak, de aztán nagyon hamar le is lohadt ez a lelkesedés. Én megmondom őszintén, nem várom azt, hogy Szaúd-Arábiában is ez történik. Biztos vagyok benne, hogy ők sokkal kitartóbbak lesznek, viszont az, hogy megmarad-e ezen a szinten, és továbbra is topligás szinten fognak-e költekezni, azt majd csak a jövő dönti el.
Már csak azért is lehet úgy, ahogy itt utóbb mondta, mert ugye a szaúdiak szeretnének világbajnokságot is rendezni, egyfajta ilyen országimázs építő aspektusa is van ennek az egész sztorinak. 2027-ben Ázsia kupát rendez az ország, tehát egy nagyon érdekes projekt. Átalakulhat egy kicsit a futball világának erőviszony rendszere is?
Gazdaságilag ugye ott vannak a költés szempontjából a topligák között, ugyanakkor az, hogy sportszakmailag ez megtörténhet-e, arra elég egyértelmű a válasz, nem. Tehát a topligák azok sportszakmai és általában gazdasági szempontból értve, ez alatt most nem az, hogy mennyit költünk el egy szezonban, hanem az, hogy mennyi a bevétele, mekkora a nézettsége, milyen jövedelmei vannak az adott ligának, tehát ebből a szempontból az öt nagy európai bajnokság érinthetetlen. Azt gyakorlatilag kizártnak tartom, hogy erre a szintre a szaúdi bajnokság fel tudjon fejlődni.
Közép és hosszú távon is?
Hosszú távon sem tudom elképzelni. Ez egy merész kijelentés, ezt vállalom. Mégis azt gondolom, hogy reálisan nézve nem elképzelhető az, hogy a topligák szintjét akár gazdaságilag, akár sportszakmailag elérje a szaúdi bajnokság. Mögéjük viszont akár fel is zárkózhat. Ugyanakkor én azt érzem, hogy nem az európai bajnokságoknak kell gazdaságilag tartaniuk, vagy a piacukat félteniük a szaúd-arábiai ligától, mert azok a bajnokságok, akikhez odaérhetnek, tehát akár itt a topligák mögötti bajnokságra gondolok, Portugália, Hollandia, Belgium és más hasonló bajnokságok, ők nem igazán versenyeznek egy piacon Szaúd-Arábiával. Inkább az Európán kívüli bajnokságok azok, amelyek valósan félhetnek attól, hogy amikor ők próbálnak terjeszkedni és piacokat szerezni maguknak, akár Európában, akár más kontinenseken, gondolok itt ugye akár az amerikai bajnokságra, az MLS-re, akár a brazil bajnokságra, vagy bármelyik másik Európán kívüli ligára, ők most egy nagyon komoly vetélytársat kaptak, és az azért könnyen elképzelhető, és gyakorlatilag ki is jelenthető, hogy néhány éven belül a Szaúd-Arábiai bajnokság lesz a legerősebb Európán kívüli bajnokság. Azt nem tartom valószínűnek, hogy az európai topligákat ez befolyásolja, mert nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy itt egy nagyon erős szakmai fejlődés legyen, ahhoz kell egy belső fejlődés is. Tehát nem csak az, hogy játékosokat igazolnak, hanem a maguknak, a helyi Szaúd-Arábiai játékosoknak is fel kell nőniük a feladathoz, és ahhoz nyilván az kell, hogy az utánpótlásba is investáljanak, tehát akkor tud ez a projekt igazán jól működni, ha a saját labdarúgásokat is fejlesztik. Azt látjuk, hogy ennek van egy nagyon jó alapja, hiszen azért Szaúd-Arábia jelen pillanatban sem elhanyagolható tényező a világ labdarúgásában. Ott csak egy példát mondjunk, ugye a Katar világbajnokságon megvették a későbbi világbajnok Argentinát. És hát igen, azt szerintem megint csak kijelenthetjük, hogy azok a játékosok, akiket leigazoltak, azok azért nem nagyon fognak hiányozni Európában. távol. Vagy azért, mert már kifele tartanak a futballból, vagy azért, mert egyébként is azt látjuk rajtuk, hogy nagyon komoly motivációs problémákkal küzdenek. Lásd például mondjuk azt a Neymart, aki kétségkívül talán a legértékesebb futballista a Szaúd-Arábiába igazoltak közül, de azért az elmúlt években látszott az, hogy nehezen tud már annyi erőt, energiát belefektetni a futballba, mint korábban. Ha kicsit vulgárisan akarnám megfogalmazni, úgy is mondhatnám, hogy aki elment Szaúd-Arábiába, az oda is való. Ők nyilván marketing szempontból hiányoznak, mert kár, hogy nem látjuk Ronaldo, Benzemát, Neymart, de sportszakmailag azért őket nagyon könnyen tudja az európai futball helyettesíteni.
Na most azt látjuk, hogy a 10 legértékesebb vagy legnagyobb összegű átigazolás az az utóbbi 4 évben történt meg. Idén olyan összegeket fizettek ki védekező középpályásokért, amit eddig elképzelhetetlennek tartottunk, még akár csatárokért is kifizetni. Meddig fajulhat ez, hogyha kérdezhetem így, meddig inflálódhatnak el ezek az összegek?
Bármeddig. Erre nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy mennyit fizetnek ki a játékosokért a klubok, és hozzáteszem azt is, hogy és a játékosoknak, tehát akár a játékosoknak fizetett bérekről, akár a játékosokért más kluboknak kifizetett transferdíjakról van szó. Ezt nem a játékosok minősége határozza meg elsősorban, hanem az, hogy mekkora a klubok bevétele. Tehát az, hogy a mostani átigazolási összegek akár a többszörösei mondjuk annak, amennyiért például csak mondjuk 20 évvel ezelőtt, 21 néhány évvel ezelőtt Zidánt vagy Figót megvette a Real Madrid, ez nem azt jelenti, hogy ők akkor olyan jó futballisták, mint Zidán, és akkor ne is menjünk vissza mondjuk Maradonáig vagy más korábbi játékosokig. Egész egyszerűen, ahogy nő a klubok bevétele, úgy nőnek a játékosokért kifizetett összegek, mert nyilván, ha több a bevétel, akkor több pénzt tudnak elkölteni, akkor az eladó klubok több pénzt fognak kérni. Ugyanez igaz a játékosokra is, tehát hogyha nő a klubok bevétele, akkor ők a bértárgyaláson többet tudnak kérni, és akkor többet is fognak kapni. Ugye itt azt láttuk, hogy a koronavírus járvány idején jelentősen visszaestek az átigazolási összegek, és akkor feltételezhető volt, hogy most talán itt lesz egy megtorpanás, de gyakorlatilag az azt követő időszak meg egyértelműen azt mutatja, hogy nagyon gyorsan regenerálódott a piac, és már is újra 100 millió euró feletti összegeknél vagyunk, tehát tulajdonképpen az a mondjuk így, hogy normalizálódás, amit nagyon sokan vártak a koronavírus járvány egyfajta jótét, hatásaként, az hosszú távon egyáltalán nem történt meg. Én azt gondolom, hogy továbbra is nőni fognak ezek az összegek, mert a klubok bevételei nőni fognak, ugyanakkor a növekedés üteme nem lesz olyan gyors, mint volt korábban, az egy kicsit le fog lassulni. Egyrészt egy természetes dolog is, mert már olyan szinten vannak ezek az összegek, hogy nyilván innen már nehezebb, erősebben gyorsulni. Másrészt itt ugye a koronavírus járvány, az azt követő gazdasági válság, és a kluboknak az erre adott reakciója, hogy azért kicsit óvatosabbak lettek a költésekkel, mert ki tudja, hogy itt mi történik, és akkor ugye vegyük ide mondjuk akár az orosz-ukrán háborúnak is a gazdasági hatásait.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, én köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk Somodi Evelinnel, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.